Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok. Szeretettel köszöntöm a stúdióba két mai vendégemet, két dramaturg hölgyet, Faragó Zsuzsát és Radnai Anna Máriát. Ilyenkor mindig ilyen jó zavarba jönnek kívánok. A vendégek, nem tudják, hogy is mondják.
Igen, jó napot kívánok!
Igen, jó, jó,
ez mindegyik helyes válasz. No, hát azért hívtam én most dramaturgokat, mert azt remélem, hogy meg fogjuk tudni tőlük, a kedves hallgatók meg én is, hogy mit csinál a dramaturg, de nem fogom ezt ilyen durván föltenni ezt a kérdést, hanem úgy arra gondoltam, hogy vajon emlékeztek-e még arra, amikor ti jelentkeztetek, mind a ketten képesített dramaturg diplomás hölgyek vagytok, hogy amikor jelentkeztetek dramaturgnak, akkor mit gondoltatok arról, hogy mit csinál egy dramaturg, hogy az micsoda volt erről, elképzelésetek és emlékeztek-e rá?
Szerintem két különböző történet.
Igen.
Hát akkor jöjjön egy
arra emlékszem, után. Hogy amikor
meg tudnak minket különböztetni a kedves hallgatók?
Fogom vajon? Mondani majd.
Vagy hogy legyen ez?
Vagy tényleg igen, hogy mondjuk, hogy én Faragó Zsuzsa vagyok, és velem az úgy volt, hogy mikor egész kis lány voltam, és színésznő akartam lenni, később is, de akkor is már, akkor egyszer az apukám meghívott vendégségbe egy házaspárt, és abból egy nénitől kérdeztem, hogy ő micsoda, és mondta, hogy ő dramaturg, és ő az Operettszínházban volt dramaturg, és valahogy furcsa módon, ugye ez úgy alakult bennem össze, hogy ő hozott Olaszországból egy ilyen kicsi szép, faragott kis színes szekerecskét, kis falóval, és azt odaadta nekem ajándékba, ami valami elmondhatatlan gyönyörű volt. És hogy én nem kérdeztem meg tőle 8-9 évesen, hogy mi ez a dramaturg, de úgy gondoltam, hogy a dramaturgok azok ilyen furcsa és érdekes és szép tárgyakat tudnak hozni ajándékba. Tehát ez volt nekem az első találkozásom azzal, hogy dramaturg. Aztán volt még, de elképzelésem akkor még nem volt, de most beszél az Anna Mari. Vagy mit tudom én, mondhatom tovább is.
De most hallgassuk,
Anna
Mari első lépéseit. Prózai indítatás, bár annyiban prózai, hogy én meg egyáltalán nem akartam dramaturg lenni, mert színésznő akartam lenni, és
még a kritikusokról mondják azt, hogy azok színésznők akartak lenni.
Nem, mindenki, nem tudod, hogy még a férfiak is mind színésznők akartak lenni. Nekem ez a szent meggyőződésem.
Aki, no, igen,
a díszítőktől a portásig, aki színházban dolgozik, az mind
színésznő szeretett volna lenni.
Én szerintem.
Érdekes.
De nekem azért ez elég hamar elmúlt, 14 éves koromban elmúlt, hogy színésznő szeretnék lenni, pont akkor, amikor felvettek egy irodalmi drámai tagozatú gimnáziumba, tehát ez mondjuk nem volt egy egészen szerencsés együttállás. Vagy mégis, mert az viszont meg megmaradt, hogy színházzal szeretnék foglalkozni, csak nem tudtam, hogy mivel a színházban. És aztán ezt a sors eléggé rövidre vágta ezt a dilemmát, mert én megbuktam az érettségén, tehát nem tudtam más iskolába jelentkezni, illetve semmilyen iskolába nem tudtam jelentkezni, hanem elmentem dolgozni érettségi után, és akkor én a József Attila Színházban lettem rendezőasszisztens és segéddramaturg 19 éves koromban. És akkor elkezdtem ezt a színházi életet folytatni, és amikor 5 évvel később jelentkeztem dramaturg szakra, akkor én így nagyjából már tudtam, hogy mi a dramaturg, és hogy valóban azt szeretnék lenni. Ez később elég sok csalódástól megkímélt engem, hogy így elébe vágjak a kronológiának.
Nyugtass meg, hogy közben azért le is érettségiztél.
Ja, hát leérettségiztem, természetesen.
Nem mondtad, hogy miből buktál meg. Jó, ne tudjuk meg. Jó, rendben van. Lehet, hogy ti ott találkoztatok is a József Attila Színházban?
Képzeld el, hogy mi onnan ismerjük egymást.
Na.
Ezt milyen jól kisakkoztad, igen. Akkor, tehát akkor én ugrunk a nénitől, a szekértől, egy hatalmasat, mert én akkor már diplomás dramaturg voltam, sőt, túl voltam már két színházon, amikor a József Attilába elkerültem, ahova viszont engemet se vettek föl úgy, hogy csak dramaturgnak, hanem dramaturg és rendezőasszisztens, és súgó, és ügyelő voltam. Ott lent az aluljáró, úgy hívják, ugye?
Gála van elnevezve.
Ami akkor nem volt annak neve.
Pincének hívták gyakorlatilag.
Pince, ott a pincébe vettek föl engem, mindenesnek. És akkor, én akkor ismertem meg az Anna Marit. De most ugye beszélhetünk először, hogy milyen volt az Anna Mari akkor, vagy én. De mielőtt az Anna Marit megismertem, és mielőtt oda kerültem, én sokkal tovább akartam színésznő lenni. Tehát nekem nem 14 éves koromig tartott, hanem hú, nem is tudom, meddig tartott. Tehát 20. Tehát még talán még a dramaturg szakot jártam, még amikor is még vágytam titkon arra, hogy színésznő legyek. És aztán érdekes módon, hogy én belőlem a színésznőség iránti vágyat a színházi dramaturgi munka vette el, nevezetesen azért, mert elkezdtem azt nagyon élvezni. És akkor kiment belőlem az a rossz érzés, hogy nekem valami mást kéne csinálnom, mert elkezdtem azt gondolni, hogy ez baromira nekem van kitalálva. És így aztán hagytam a francba a színészetet, ezáltal aztán játszottam is utána, mert már nem érdekelt, tehát ez egy külön történet.
Ti együtt dramaturgként is dolgoztatok a József Attila Színházban?
Ott nem.
Mert úgy, hogy dolgozik együtt két dramaturg? Olyan van, hogy két dramaturg
nagyon
együtt dolgozik?
Van. Mi például dolgoztunk együtt.
Igen.
Zalaegerszeg.
Ja, mi? Zalaegerszegen először.
Mi? Nem dolgoztunk.
Hát a Salomé-ban együtt dolgoztunk.
Ja, bocsánat, igen. Tehát elnézést. Zalaegerszegen dolgoztunk együtt a Hajmeresztő című krimi darabban, ami ugye először a Radnótin volt bemutatódva, és ezért kell, és ugye ez egy nagyon bonyolult szerkezetű cucc.
Ugyanakkor meglehetősen improvizatív, nem? Ha jól emlékszem.
Igen, és rengeteg, improvizatív, de nagyon sok olyan elem van beépítve, amit valami hátsó embernek tudnia kell. És ezért az Anna Mari, mint hátsó elem szakértő hívtam én oda az a legelőségre, mint működési.
Hogy tulajdonképpen azt kellett kitalálni előre, hogy miféle kérdések, válaszok jöhetnek.
Mert akkor ők már, mit tudom én, 50-szer lement a Kernel, meg nem tudom kikkel, és millió variáció volt, és erre az Anna Mari ezért fölkészült volt, amire mi nem voltunk.
Mert nem is igen tudtuk, hogy ez mit jelent akkor, de ez volt az első interaktív színházi előadás, ami a közönséget, mint partnert, mint bekiabálót, tehát aki fennhangon beleavatkozott az előadás menetébe használta, és akkor ennek csak a veszélyeit láttuk még, tehát egy ilyen kiszámíthatatlan elem volt a közönség, és mint hogy nekem tényleg volt ebben akkor már tapasztalatom azáltal, hogy a Radnóti is előadásnak én voltam a dramaturgia, azáltal így, tehát gyakorlatilag én végighokniztam utána az országot ezzel a szakértéssel. Először Zalaegerszegen szakértettem, aztán szakértettem egy kicsit Veszprémben, aztán szakértettem szerintem még valahol.
Nem tudtam, hogy egy ilyen
pontosan
kiemelt szakemberével.
Elmondom zárójelben, hogy ez egy olyan darab, ami egy gyilkossági történet körül kavarog, és egy nyomoz a közönség bevonásával.
És ami nagyon fontos, három különböző végeredmény lehetséges abban a tekintetben, hogy ki a gyilkos, és ezt mindig a nézők fogják eldönteni. Ugyanis mind a három sanszos, tehát úgy van kiszaszerolva. Tehát ez azért nagyon jó példa a Hajmeresztő, ezt azért szeretem, szoktam is, amikor még tanítottam, a tanítványaimnak mondani, mint példát, mert ez aztán igazán mutatja azt, hogy mi van, amikor egy színdarab az olyan, mint egy Rubik kocka, tehát amikor nem, amikor tényleg mindennek úgy kell stimmelnie, hogy kijöjjön a végeredmény, különben, mint egy matematika példa.
Tehát igen, tehát nem történhet másképp.
Nem történhet másképp, és az nagyon jó, mert azon nagyon sok mindent meg lehet tanulni, mint egy állatorvosi lovon.
Most ha Anna Mari, te végig hakisztad az országot Hajmeresztő szakértőként, ami valóban az egy első interaktív produkció volt, akkor tulajdonképpen ez egy első számú, vagy elsődleges élmény volt arról, hogy a közönség mire képes. Hogy jár a feje, meglepi az embert. Meglepett téged akkor, hogy a közönség fantáziadús, vagy tunya, vagy világos fejű, vagy rafinált? Vagy...
Engem lepett meg. Ezt lehet, hogy nem kéne elmondani, de még annyira régen volt, hogy szerintem már tök mindegy. Hogy beépítettünk a nyilvános főpróbákra, és mit talán a premiéren is volt beépített ember a
nézőtére. Mármint a Radnótin,
Mert a szakértésemnek Zalaegerszegen már az volt az egyik legfőbb eleme, hogy nyugis rácok, működni fog.
A közönség majd megoldja.
Mert volt tapasztalat, de a Radnótin az ősbemutatón, tehát a magyarországi ősbemutatón effektíve beépített embereket ültettünk a nézőtérre, fizetett statisztákat, mert nem voltunk benne biztosak, hogy rá tudjuk-e venni a nézőt a megszólalásra. Na most ehhez képest a premier napján megköszöntük a statisztáknak az eddigi munkájukat, mert a közönséget nem lehetett leállítani. Tehát olyan őrült kedvel, energiával, tehát tényleg leállíthatatlanul akartak belefolyni ebbe az előadásba, annyira élvezték azt, hogy ez lehetséges. Ez nagyon, nagyon érdekes, ez, semmit nem tudtunk.
Nem tudom, hogy erről szól ez a mostani műsor, de most kezd erről szólni. De az a furcsaság, hogy ez az egész történt, a Radnót is, meg még az Alegerszegek is, egy másodperccel azelőtt, hogy lettek volna ezek az interaktív tévés őrületek, hogy mi beleszólhatunk, hogy Pandóra vagy Mandóra, a csinosabb vagy a szexuálisabb, és erről hosszan lehet vadul beszélni, és telefonálni, és bemenni, és szavazni. Tehát ez a fajta igénye a nézőnek, vagy a tömegeknek, vagy a népeknek nem volt nagyon kielégítve. És én azt vettem érdekes módon észre, 2 vagy 3 évvel ezelőtt, amikor láttam újra a Hajmenesztőt Kecskeméten, hogy már nem is voltak olyan lelkesek a nézők, mert már ez nekik valahogy az újdonság, vagy az, hogy ez velem tényleg megtörténhet, kicsit nehezebben. Jó, ezt betudhatjuk annak, hogy ez egy kerti, hogy hívják ezt ilyen? Tehát, hogy nem volt
szabadtéri.
Szabadtéri előadás volt.
Fedő, nem volt fedő.
Nem vagyok a szavak embere. Tehát, hogy szabadtéren volt, és lehet, hogy az előadás sem volt, igen, egy kicsit, hát most nem erről akarunk beszélni, de az amúgy egyébként nagyon slágfertig Besenci Árpádnak sokkal nagyobb fáradtságába került ott.
Szóra bírni őket.
Már egyszer emlékszem arra, hogy kétségbe esettem, pedig hát ilyenkor az ember igyekszik ugye nem szakmabelire ránézni, de már a Besenci odafajult, hogy engem terrorizált, mert tudta, hogy meg fogok szólalni.
Fixírozni?
Annyira nem beszéltek a népek.
Ha erre gondolok, az jut eszembe, hogy lehet, hogy ma már ebből a szempontból, vagy ezért nem is szabad Hajmeresztőt játszani, mert lehet. Túlságosan összecsúszott a televízióval, már pedig az a színháznak nem jó, hogyha a közönség azzal kezdi azonosítani, amit a televízió előtt érez, vagy csinál. Vagy
igen, mond. Lehetséges, de ez azért tényleg fontos leszögezni, hogy ez előtte volt. Igen. Még ez egészen pontosan 91-ben volt a Radnóti Sős bemutató.
Na hát hajmeredésig itt leragadtunk most a Hajmeresztőnél, igen. De most hallgatunk egy kis zenét, és aztán más hajakra elvezünk majd. Jó.
Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь. что любишь ты меня.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Faragó Zsuzsa és Radnai Anna Mária dramaturgokkal beszélgetünk. A dramaturgok tudják, hogy ki a jó dramaturg? Megítélik, meg tudják ítélni egymás munkáját? Illetve ki tudja megítélni az ő munkájukat, hanem a másik dramaturg?
A másik dramaturg egyáltalán nem tudja megítélni.
Na.
Hát egyszerűen azon egyszerű oknál fogva, hogy sose lát élő dramaturg, másik élő dramaturgot munka közben, illetve nagyon-nagyon ritkán.
Na de azt látja, hogy például milyen szöveg keletkezett a színpadon. Azt nem a dramaturgnak tulajdon, és mondjuk ismeri az eredeti darabot.
Ilyen van, igen, hogy arra gondolok, hogy valamelyik kollégámnak azt a mondatot nem lett volna szabad engedni, benne maradni a szövegben, és nyilván valamelyik kollégáim gondolják ezt rólam dettó, de ez még az, ahhoz azért kevés, ahhoz a nagyobb léptékű véleményalkotáshoz, hogy jó a vagy rossz dramaturg.
Nekem többször is volt olyan... Én többször is
most Faragó Zsuzsa következik.
Mint ahogy az Anna Marival is. De nem volt ez mindig ilyen kellemes. Olyan helyzet, hogy kényszerültem társdramaturggal dolgozni. És nem volt jó. Megmondhatom. És...
De velem jó volt, azt mondta.
Vele csak nagyon jó.
Vagy legalábbis ezt akartam mondani.
Nem, egyébként valóban, vele nagyon jó volt, de azért én hívtam, hát hülye lettem volna hívni, ha azt gondoltam volna, hogy vele rossz lesz. Hát.
Jó, hát téved is az ember olykor, persze.
Nem, de tudtam, hogy jó lesz, mert én nagyjából, hát mi nagyjából sejtettük még a József Attila Színházi barátságunk idejéből, hogy talán mi hasonlóképp gondolkodunk a színházról, és akkor ez kiderült, hogy ez így is van. Persze nyilván egy szöveggel nem ugyanazt csináljuk, mint ahogy ez biztos, hogy kisderült már, biztos kisderült. De mégis ami hasonlóképpen. Na de volt olyan, amikor én nekem együtt kellett ülnöm valaki mással, volt, hogy végig egy egész példánynak a megszületése alatt rá voltam kényszerítve, egy teljesen vadidegen, nagyon más ízlésű, nagyon más világú emberrel, és aztán volt olyan, amikor csak ilyen szakértő jelleggel néha ő megjelent. Ez egy másik ember volt.
Ez egy másik kellemetlenség volt.
Igen. Egyikük, mindegy, tök mindegy, nem, a személyek nem érdekesek, hanem az érdekes, hanem hogy az érzést akarom elmondani, hogy mitől volt borzalmas. Nem attól, hogy feltétlenül mondjuk ők butaságokat mondtak volna. Vagy hogy ők olyan mondatot javasoltak volna a rendezőnek, amivel én nem értettem egyet, mert nagyon sokszor egyet értettem. Az egyiknél, a másiknál semmivel, de hát ez meg a sors szerencsétlensége. Az érzést akarom elmondani, hogy számomra, ezt majd az Anna Mari elmondja, hogy ő is így gondolja-e, de szerintem egy kicsit így, hogy számomra a rendezővel való munka, onnantól fogva, hogy a példányon elkezdünk molyolni, hogy akkor ez így marad, nem marad, újra fordítódik, nem fordítódik, húz, nem húz, és minden ilyesmi, ami maga a dramaturgi munka, amit most el kéne gyorsan sorolnom, és utána a próbaidőszakban való állandó konzultálás, ez olyan intimitás, hogy úgy érzem, hogy ebben nem ülhet ott egy harmadik ember.
Anna-Mari, a dramaturg a rendezőhöz van a legközelebb egy produkcióban, vagy mondjuk a szerzőhöz, aki például a kortárs? Inkább a szerzőhöz áll közelebb?
Ó, hát ez is sok személyiség függő egyébként. Már értem, hogy a rendező személyiségén, a szerző személyiségén és a dramaturg személyiségén is múlik. Van egy technikai paramétere is, hogy a felkérő személyén is múlhat például. Tehát, hogyha a rendező kér föl, akkor valamilyen lojalitással vagyok iránta. Próbálom elkerülni a végsőkig, de most már nem megy azt mondani, hogy a szerzővel szemben is akár, mert a szemben talán nem egészen pontos, de mert olyan, hogyha valamilyen harcolásról lenne szó, holott előfordulhat, de nem feltétlenül van így. A véleménykülönbségek esetén mondjuk a saját véleményemet követem, de megpróbálok ezzel nem nagyon meglepni senkit, hogy ne érezze senki úgy, hogy hirtelen mondjuk hátba támadtam, vagy... Olyan volt vicces módon, hogy én őrültem, védelmeztem egy szerzőnek a szövegét, egyszerűen azért, mert a rendezővel való hármas együttműködésben konszenzusosnak tartottam azt az eredményt, és egy nap később mentem be a próbára, és azt láttam, hogy a szerző áll az élén annak, hogy írják át éppen eszetlenül a darabot.
És tehát, akkor elpirultál, hogy nem
tehát azt történt, hogy a szerző fordult szembe aha. velem, ha úgy tetszik. Tehát ő árulta el azt a munkát. Egyébként szerintem hülyeségeket is csináltak, de ez most mindegy, mert nem gondolták át, csak ott támadt egy ilyen, felhorgatt egy ilyen indulat, hogy ez legyen másképp, és annak a következményeit nem voltak képesek abban a pillanatban, időhiányában végig gondolni. Tehát ezt utóbb vissza kellett csinálni, de a szerző egyáltalán nem állt ellen. Tehát, hogyha ott lettem volna, akkor én lettem volna az, aki ellen áll ennek a késztetésnek. De egy kicsit hadd térjek vissza arra, amit Zsuzsa mondott, egyrészt alá tudom támasztani, amit az intimitásról mondott, illetve annak fontosságáról, illetve mielőtt bárki olyan az intimitás szót a palettán valamilyen más helyre helyezné, azt mondanám, hogy egy ilyen feltétlen bizalom, ami a rendező és a dramaturg között egy ideális esetben működik. És az ember nem érez feltétlen bizalmat 3, 5, 10, 15 ember iránt egy adott pillanatban, hanem választ valakit, aki hetekig a legközelebb áll hozzá. Egy premier után ez a kapcsolat lazul, vagy lazulhat, vagy valószínűleg lazul. És aztán megint szorosra fűződik a következő produkcióban, de ez valóban így van, hogy ha felcserélhetővé válunk egymás számára, akkor miért vagyunk együtt? Most persze ez ilyen borzalmasan, ilyen csajosan hangzik, vagy nem tudja, ha valamilyen...
Nem, egyáltalán nem. Ez...
Ilyen lelki segélyrovat kezdene alakulni.
Nem, ez jelzi azért valamelyest ennek a munkának a bizonyos értelemben valóban bensőséges jellegét, vagy bizalmi jellegét, de hát természetesen itt ilyen szakmai bizalomról van főként szó.
Szakmai bizalomról, miközben elárulunk magunkról néha titkokat.
Igen. Nagyon nehéz úgy beszélni, ugyanis tehát, hogy az ember gondolná, hogy mit nyúnyognak itt ezek a csajok, hogy hallgat minket valakit, mit meg kell húzni, ha az hosszú, akkor legyen rövid, le kell fordítani,
a rövid, akkor legyen hosszú.
Tehát, hogy mit fog meg, rakd be, ez a számítógépbe, írd ki, rakd be, ki. Tehát lehet erről így beszélni, meg gondolkodni, de valójában, és mit akartam mondani, mert a végén, hogy lehetne erről beszélni. A bizalom, vagy amit mondtál.
Sok titkot mondunk.
Igen, titkot mondunk. Köszi, igen. Hogy nem lehet valójában igazán komolyan belemenni egy szöveg elemzésébe, mert hiszen is itt van egy fontos pont, amit csak én a saját nevemben mondok, tehát nem állítom, hogy mindenkinek így van, vagy mindenkivel így kell legyen. De én azokat a munkákat szeretem, vagy olyankor érzem, hogy hasznos vagyok, amikor a rendezővel nem pusztán arról beszélünk, hogy itt ez a mondat helyes-e, jól van-e lefordítva, vagy kell-e ide még ez a replika, vagy ez már túl van dumálva, itt majd helyette tánc lesz, és mozgás az majd meg bemutatja ezt, tehát húzzuk ki, hanem amikor a rendező arra kényszerül, hogy rögtön ott, ahogyan mi beszélgetünk, már egy előadást is kezdjen el látni maga előtt. Tehát, hogyha több ez, mint a szövegen való munkálkodás, egy jövendő előadásnak a térképének, vagy micsodájának, tervrajzának a felrajzolása is megtörténik együtt. Márpedig, amikor az ember ilyesmit csinál, akkor elemez, akkor szituációkról beszél, és amikor szituációkról beszél, akkor példákat mond. És ha a példákat mond, mindjárt ott vagy az életénél. Mert hát a szintarabok mindenféle életekről szólnak, bizony intimitásokról is, szerelmekről, szexualitásról, mindenféléről, de nem csak arról, megaláztatásról, hatalomról, és minden ilyesmiről, és az ember óhatatlanul a saját életéből, vagy a barátja életéből hoz példákat, tehát intimmé válik, igen, és olyan dolgokat mond el.
Majdnem, mint egy színész.
Hát jó, én úgy gondolom, hogy tehát ezt képzelem én, ez az elképzelésem nekem most onnan, ahol lakom, ami egy falu, és ahonnan én nem járok be, most jöttem be 3 hónap után először a városba, én azt gondolom onnan, az 28 év munkálkodás után, hogy igen, jó esetben annyi, úgy, mint egy színész.
Van egy kollégánk, a Böszörményi Péter, aki azt hiszem, ti és a mi osztályunk közötti osztályba jár.
Igen.
De hát persze ismerjük egymást mindannyian. És ő azt hiszem, az ő nevéhez fűződik ez a megfogalmazás, hogy a dramaturg, az a nappali színész. És az egyik legszellemesebb és legtalálóbb. Mert ugyanis tényleg erről van szó, hogy mi nappal hitetünk el dolgokat, mondjuk a rendezővel vagy a szerzővel, amit a színészek este hitetnek el.
Innen folytatjuk a zene után.
Лунный свет над равниной рассеян, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу, извините меня. На холодных равнинах великих, в беспредельные дали маня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallgatják a rádiókon. A dramaturg miben létéről, a dramaturgságról, mint olyanságról beszélgetünk Faragó Zsuzsával és Radnai Anna Máriával. Tulajdonképpen így ilyen többé-kevésbé laikusként az ember úgy képzeli, na jó, a laikusnál egy lépéssel beljebbről,
hogy hát
a...
inkább 4-5 lépéssel beljebbről, mert több a lépéssel. Stuben Andra elég álnok módon nem árulja el, hogy ő maga is volt dramaturg.
Hát ezt így ilyen konkrétan nem mondanám, de hát minden esetre...
De én ilyen konkrétan mondanám, mi voltál.
Tehát foglalkoztattak ilyen címszó alatt, igen. Tehát, hogy azt képzelném, hogy a dramaturg munkának az a csúcsa, vagy a legszebbje, vagy a leg... produktívabb teljesítménye, hogyha az ember mondjuk felfedez, talál, megbíz, rávesz egy fiatal szerzőt arra, hogy színdarabot írjon, drámát írjon, abban ő ott valamilyen módon a munkájával segítkezik, és azt aztán egy próba folyamat során bemutatják, és sikert arat. Egy kicsit most úgy néznek, hogy
igen,
hogy ilyen nincs,
én,
vagy
én nem tudom. Én biztos, hogy ez egyfaj, hogy mondjam, tehát biztos, illetve nem biztos tudom, hogy van olyan dramaturg, akinek a szakmája, annak ez a csúcsa, vagy a vágyainak ez a ne továbbja. Én biztos, hogy nem tartozom ezek közé. Tehát én azért néztem rád, így nem tudom, az Anna Mari nézésén nem tudok felelősséget vállalni, én azért néztem ilyen furcsán, mert én egy ilyen megáltalkodottan rendező függő vagyok, tehát ez az én függésem tárgya, és nem annyira az írókban meglátni azt. És én hiányolom is magamból ezt a képességet.
Tehát egy színházi nő, vagy nem egy irodalmi nő?
Igen, nagyon nem. Nagyon nem, és ez baj is, azt hiszem. Tehát én ezt hiányolom magamból. Mikor így magammal számot vetek, vagy ezzel a 28 évvel számot vetek, akkor azt kell mondjam, hogy ebben nagyon alul maradtam, hogy elolvasok egy novellát, vagy egy regényt, és azt érezzem. Nem, olyan már volt, hogy elolvastam egy regényt, és azt éreztem, hogy ez ebből lehet csinálni színpadra valamit, de hogy egy szerzőben megérezzem a drámaírót, azt gyakorlatilag én nem is tudok magamból példát mondani, de azért gyorsan hozzá szeretnék tenni valamit, hogy ez olyannyira igény, amit te mondasz, tehát annyira egy létező kívánság, hogy a Kukorelli Endre mondta nekem azt 2 éve talán a Poszton, hogy ennek tulajdonképpen nagyon rosszul van ez egész elrendezve, a dramaturgoknak mind ki kéne jönni a színházakból, elhatárolódni. Bocsánat, hogy ezt kicsit ironikusan mondom, ha hallja ő, de hát nem tudom másképp.
Ezt nem lehet másképp mondani.
És minden dramaturg költözön össze egy íróval, vagy kettővel. És mind lépjünk be a József Attila körbe, és mind legyünk írószövetségi tagok, vagy most nem tudom, hogy vannak ezek a írók szövetségei, tehát nem abba, hanem a másikba, amiben ő van, és mi csak az írókkal legyünk léptennyomon éjjel-nappal, és őket inspiráljuk, és velük dumáljunk, és nem tudom, csónakázunk, ígyunk, és nem tudom, és csak akkor menjünk be a színházba, ha már valamelyikkel létrehoztunk valami darabot, és utána azt nyomakoljuk be a színházba. Na most ennyire van erre egy vágy, jó, ez egy szélsőséges izé, és én értem ezt, de én magam erre nem vagyok képes. Anna Mari?
Na, az én nézésem meg az volt, az én furcsa nézésem, hogy egyébként mondjuk ilyen, ez a veled is volt azért, hogy ősbemutatónak voltál dramaturgia, kortárs szerző ősbemutatójának, vagy nem volt?
Minek voltam?
Nem tudom.
Milyen ősbemutatónak?
Nem, olyan nem volt, hogy felfedeztem volna valakit, és lázasan lapoztam az emlékezetemben, hogy nem tudnék-e mégis felmutatni egy felfedezést, de egyáltalán nem. Volt, én viszont konkrétan tudom, hogy voltam ős bemutatónak a dramaturgia.
Ja, én is voltam, most jut eszembe.
Na, ugye?
De nem véletlen felejtettem.
Akkor nem kell megnevezni. De én tudom, hogy a Szilágyi Andornak az El nem küldött levelek című darabjának, amit aztán nagyon sokat és sok helyen játszottak, annak én voltam a dramaturgia Radnótin, vagy a Németh Ákos Anita című darabjának, amit aztán nem játszottak nagyon sok helyen.
Helyből megbukott.
Az nagyon megbukott. És
viszont a Müller táncosainak én meg úgy voltam dramaturgia, hogy nem voltam dramaturgia, viszont nagyon sok helyen játszották. Tessék.
Tehát sokféle verzió van.
Na, azért azt akarom mondani, hogy noha Szilágyi Andort enyhén, és Németh Ákost enyhén, szóval nem én fedeztem föl, hanem sőt, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy lehettem dramaturgia ezeknek a daraboknak. Az jó volt egyébként, igen. Tehát amúgy jó volt, hogy volt egy ötlet, és akkor lehetett egy ilyen nagyon képlékeny, sokkal képlékenyebb anyagon dolgozni, mint amikor egy megírt darabot, tehát egy létező, egy holtszerző darabját kezdi az ember agyusztálni. És tehát, hogy az jó, igen. Azt nem, én sem mondanám, hogy a pályám csúcsa, nem is tudom, hogy van-e csúcsa a pályámnak egyáltalán, és nem egy nagy izéje. Plató, vagy nem tudom micsoda. De az egyik, mondjuk az El nem küldött levelek, az mondjuk igen.
Dramaturg kacérkodik színdarabírással?
Némelyik? Igen.
Szerintem mi pont nem.
Na, mi pont azok vagyunk, akik nem. Én sokszor gondolkodtam ezen, mert mindig kérdezik tőlem, hogy mikor az életemből elmesélek jó kis dúszaftos történeteket, mert hát nekem is van. Kinek az élete nem egy kész regény, vagy kész színdarab? Gondolja mindenki.
Azt mondják, hogy jaj, ezt miért nem írod
miért meg? Miért nem írod meg? Anna Marinak is olyan történetei vannak, hogy én abból megélne egy drámairól, hogy szokták mondani, de ez mégsem így van. Tehát ez nem így van. Egyszerűen az a helyzet, hogy az ember tudja magáról, jó esetben tudja magáról, hogy ő tudna írni egy középszerű színdarabot. Egy olyan közepest. mert mondjuk a dialógusok nagyjából
mondjuk, rendben vannak,
de és akkor mi van? Egyel több közepes színdarab. Mi a fenének? Tehát minek? Az is az átka ennek egy kicsit, ezt én most magamra mondom, és van ebben egy kicsi gőg, amit most mondani fogok, de ezt vállalom, ezt a gőgöt, hogyha az ember nagyon sokat olvas, és nagyon sok ember szövegét kell javítsa, akkor nagyon-nagyon kritikussá válik saját szövegei. Nem így van ez, Anna-Mari? Saját szövegeivel jó esetben egyszerűen azt kezd érezni, hogy nem olyan jó, hogy én sem, hogy nem vagyok olyan jó, és ha nem vagyok olyan jó, mint amit én mástól elvárok, akkor milyen alapon tologassak én színdarabokat mások orra alá, amikor ilyet mások meg tudnak írni sokkal jobban, vagy ugyanígy, és abban én sokkal jobban tudok segíteni, mint magam megírni. De mint mindenben, ebben is van kivétel, és van olyan dramaturg, aki írogat darabokat, sőt, aki aztán lassan drámaíróvá válik dramaturgból. Tehát ez is egy létező útvonal, vagy egy nem, számomra teljesen járhatatlan út.
Mindez így van, és még azt is hozzátenném, hogy én személy szerint én egy szemérmes ember vagyok, és ami tényleg olyan fontos lenne, vagy felkavaró, azt én el nem mondanám tömegeknek. Tehát biztos összetudnék rakni egy olyan darabot, amiben vannak jó szerepek, és az ország összes színházában eljátsszák. Tehát szerintem, mert így nagyjából szerintem azt tudnám, hogy összetudnám tenni a fejemben, hogy az milyen legyen. De ez nem nagyon érdekel. Mert akkor tényleg az van, amit a Zsuzsa mond, hogy ezt azért nagyon sokan jobban meg tudnák csinálni. Ami meg az én legféltettebb titkom, azt meg én nem bírom elmondani így. Tehát én prózát sem írnék, nem csak színdarabot nem írnék. Mert ha meg nem mondom el, akkor meg semmi értelme.
Mind a ketten színházi dramaturgok vagytok, és mind a kettőtöknek a pályáján volt olyan szakasz, amikor tulajdonképpen hát érintőlegesen mást csináltatok. Érintőlegesen mást, no. Tehát igen. Nem egészen elszakadva, de azért más. Zsuzsa, te két színház között egy ideig színházi hivatalnok voltál.
Igen.
Anna-Mari pedig megmártózott a tömeg szórakoztatásban, vagy minek nevezzem, tehát, hogy én láttam az életrajzodban, hogy te voltál a Friderikus Sógek csapatának tagja, aztán pedig Jóban Rosszban című tévésorozat storylinere.
Én is voltam.
Ő is volt, pláne, tehát két nagyon gazdagon tapasztalt nő, azt rosszban, szeretném
egy másik,
kérdezni.
Másik szappanoperában, de én is voltam storyliner.
A szakmai kompaktságotok jól működik ezen a helyen? Tehát amit tudtok, jól el lehet adni, és tulajdonképpen el lehet menni, jól élni ebbe a másik műfajba?
Nem.
Vagy nem lehet, ja, nem vagy tudom. Nem működik, vagy én nem mondom. Elégít ki. Tessék, Zsuzsa?
Csak egy zárójel, mert muszáj ezt a színházi hivatalnokságot, ez azért ne...
Szóval... Az más, igen, az más. Csak az arra céloztam, hogy mentetek egy kicsit más felé.
Muszáj
másik
volt.
Oldalról.
Nem azért mentem, hogy jaj, de izgi másik lesz, kipróbálom, milyen a színházi hivatalnokság. De muszáj volt, mert nem volt hova menjek, tehát azért lettem színházi hivatalnok. Tehát akkor tényleg akkor erről ne beszéljünk, abban csak az az érdekes, hogy attól nem bánom, hogy így alakult. Egyébként a József Attilából mentem oda, amikor onnan kirúgtak engem, de hát ez is már nagyon rég volt, tehát tök mindegy, hogy valamiféle alázatot, nem tudom, szóval az, hogy én nekem van, tud véleményem lenni arról, mindenkinek tud, de hogy nekem valahogy úgy érzem, hogy beavatott a véleményem tud lenni arról, hogy pályázatok, arról, hogy mi az, hogy úgynevezett kultúrpolitika, és nem tudom, micsoda, azt ennek a két és fél évnek köszönhetem, amiben én mondjuk mint egy kalodában ültem 7:30-tól 5-ig, és rettenetesen szörnyű volt, mert nagyon nem az a figurámnak és a karakteremnek való hivatalnoknak lenni. De egy idő után elkezdtem azt az önkínzó dolgot csinálni, hogy akkor megpróbálni ezt jól csinálni. És megpróbálni ezt. Na mindegy, de ebben az volt csak az érdekes, azért mondom olyan gyorsan, mert ez pont a rendszerváltáskor volt. Tehát amikor először voltak kuratóriumok, amikor először volt pályázat, színházigazgatói pályázat, tehát ennek egész új világnak a leges legelején, amikor nagyon zöld volt. És
a bölcsőjénél.
Bölcsőjénél, és ma már nagyon bánom, hogy ezt a rengeteg papírt, és nekem kellett jegyzőkönyvet is írnom például, amikor igazgatóválasztás volt, mint egy egyszerű kis, nem tudom, minek, de az is iszki volt jegyzőkönyvet írni. Tehát akkor az, arra koncentráltam, és ez a feladat, jegyzőkönyvet írni. És sajnálom, hogy ott hagytam a tanácsom. Na mindegy, de ez tényleg akkor zárójel, zárójel bezárva. Szerintem itt biztos, hogy különbözőképpen válaszolunk, mert ezt nem szerintem tudom. Tehát én számomra ez a tehát amit tudok belehelyezni ebbe a világba, nem sikerült. Tehát én magamat nem tudom, még ez még nem lezárt dolog, tehát most is ezzel harcolok, hogy meg kéne próbálnom ebben magam bele. Tehát én nem azt mondom, hogy nem akarom, nem tudom. Én ezt nem tudom csinálni, és utálom magam érte, hogy nem tudom csinálni, így prompt gyorsan oda nyomni, mert ilyenkor ebben az a promptság a lényeg. A gyorsaság, a pontosság, a nem tökölődés, a nem lustaság, és ezek engem, tehát ezt én nem bírom csinálni, és rettentően irigylem azokat, akik tudják.
Anna Mari, neked milyen hozama volt?
Ez most a szappanopera is.
Szappanoperaság.
Ja, hogy nekem, én boldogan csinálnám, ha tudnám.
Értem, de sokat azt most megtudtuk, hogy a hivatalnokságnak milyen haszna volt. Nagyon a pályára nézve. Volt. Ennek is biztos, ennek a másfajtának is mindennek megvan a maga haszna.
Azért nem értem meg soha ilyen nagy drámaisággal ezeket a egyebeket, mert valójában soha nem vagylagosan merült fel a kérdés. Tehát én mindig 3-4 dolgot csináltam párhuzamosan. Tehát amikor a Frédérikus Showban dolgoztam, ami egyébként irtozatosan tanulságos volt, és az nekem utána rengeteg munkát eredményezett az a tapasztalat, mert valamilyen jó referenciát adott ott 4 évig dolgozni. Én közben a Radnóti Színház dramaturgja voltam, és közben filmet írtam, és közben már tanítottam akkor a főiskolán. Tehát, hogy igazából nem éltem meg úgy, hogy én ezt választottam volna. És ugyanez volt a helyzet a szappanoperával is, amit valóban 2,5 évig írtam, mert akkor szabadúszó voltam. De attól, tehát akkor éppen nem voltam semmilyen színháznak a tagja, de attól még voltam dramaturg színházi előadásokban, megfordítottam, már akkor elkezdtem fordítani, meg akkor is tanítottam. Tehát, hogy igazából azért nem volt ennyire drámai. És akkor szereztem azt a tapasztalatot, hogy ezek, hát, hogy ez mind én vagyok tulajdonképpen.
Mint te voltál, és vagy egykor.
Mind a ketten fordítottatok igen. Egyébként oroszból. Egy dramaturg az máshogy színháziabban fordít, mint egy irodalmár, ez a feltételezésem.
Hát magamról én nem beszélnék.
De hogy egyszerűen, amikor előadják, akkor kevesebb gondjuk van egy dramaturg fordításával, felteszem, mint egy... Most erre nem válaszolnak ám, de azért...
De én válaszolok, azért merek válaszolni, mert nem magamról fogok beszélni, igen, hanem az Anna Mariról, és az azért jó. De muszáj, mert nem muszáj. Mert ugyanis az egyetlen nyelv, amit valamennyire bírok, az az orosz. Most itt, akik hárman ülünk, mind a hárman ezt a nyelvet bírjuk. Anna Mari köztünk a legjobban. És hát anyanyelvet, hát most miért? Na, mindegy.
Jó, mindegy.
Na, igen. És hogy én éppen ezért pont az ő munkáinál tudtam legjobban megérezni, hogy ez mennyire úgy van, ahogy mondod. Tehát az én saját fordításaim, ugye, az kicsit másmilyen, azt én nem venném ide, és nem is tudom megítélni. És rendezővel együtt csináltam, és ez már rögtön példányra készült, és szóval azokat nem... De amiket az Anna Mari fordított, és azoknak ismertem valamelyest az orosz eredetét, ott nagyon semmi máskor nem tudtam ennyire jól fölmérni, hogy mennyire fontos az, hogy mennyire jól beszélhető egy olyan szöveg, amit egy színházban dolgozó nő, történetesen a ismerősöm, a Radnai Anna Mária fordított. Igen. Igen, szerintem egy dramaturg jobban, ha tudja a nyelvet, akkor jobban fordít.
Egyébként szerintem is, csak most így pont az én nevem említése után hülyén hangzik ez az egyetértés, de azért én is dolgoztam már más dramaturgok szövegével, akár Morcsányi Gézájéval, Forgács Andráséval, most éppen nem jut eszembe.
Igen, ezek
több, de érzek én is különbséget, amikor valaki az irodalom felől, vagy a színház felől fordít, az érzékelhető különbség.
Скупились на слова. и не жалели обещаний. Никто не думал о прощании, когда кружилась голова. Мы не скупились на слова, и в этом не было ошибки. От первой робкой той улыбки была любовь во всем права. И боль теперь с ума не сводит, и я тебя не упрекну. Нельзя ведь упрекнуть весну за то, что радость с ней уходит. Как хорошо, что не пришлось нам, как от жажды, задыхаться, чтоб этих главных слов дождаться. И это главное сбылось.
Ahol hely van, színházi belépő. Ebben a műsorban vendégem Faragó Zsuzsa és Radnai Anna Mária, dramaturgok mind a ketten, és maradt még néhány percünk a műsorból, úgyhogy a nyílt fórumot megemlegetném, mert az éppen most fog kezdődni a Poszton. Ez egy rendszeres programja a dramaturgoknak. Ha erről mondanátok pár szót, hogy idén milyen érdekességek várhatók ott, Anna Mari, ő mereszt nagyobb szemeket.
Mivel én semmit nem tudok erről mondani.
De akkor most te is meg fogod tudni, igen, hogy mi lesz a nyílt fórumon.
A nyílt fórum az a teljes neve, hogy a Kortárs Magyar Dráma Nyílt Fóruma, és ez tulajdonképpen a Színházi Dramaturgok CH-nek, mert van egy ilyen szakmai szervezet, annak a legfontosabb, mondjuk így, szakmai rendezvénye. 10 év óta Pécset a színházi találkozó ideje alatt tartjuk, és a kortárs magyar drámáról van szó. Kiadunk egy kötetet, amiben van három egészen fiatal szerzőnek egészen friss darabja.
Na, őket honnan szedtétek?
Ők pályázatokon indulnak, ösztöndíjakra pályáznak, beküldik a darabjaikat esetleg.
Van egy merítés, és akkor kiválogatjátok, hogy ez a legígéretesebb?
Van egy ilyen hálózat, hogy ne mondjam, network, ami így működik a dramaturgok között, hogy küldjük egymásnak, tehát így tudunk egymás, egymás merítéseiről is tulajdonképpen. És amikor elkezdjük szervezni a nyílt fórumot, akkor mindenki beteszi az asztalra, amilyen van, ezeket a szerzőket, a neveiket. Vannak alkotói pályázatok, amiknek nagyjából, amikor elkezdjük szervezni, akkor van meg az eredménye. Mármint a készművekkel, akkor lesznek kész a szerzők, akkor ezek is már egészen újak és frissek. Rengeteg ilyen íróképző hely van, vagy ha nem is rengeteg, de van néhány, abból is kijön. Tehát innen van.
Megnéztem a kötetben most három általam nem ismert, nyilván fiatal szerző három darabja, lesz megtárgyalva, ha jól gondolom, Székely Csaba Bányavirág, Juhász Kristóf, Pest is 41, és Szőlősi Mátyás Lassan Visszatartva című darabja is. Úgy ránéztem ezekre a címekre, és azt mondtam, hogy azért úgy beleillik abba a trendbe, hogy a mai magyar darab, hát az úgy Bányavirág, Pestis 40, ez bár ez egy jó címnek tűnik, hogy Pestis 41, mert az ember ezt nem érti, hogy micsoda. Lassan visszatartva. Tehát úgy...
Most lehet, hogy ettől, hogy így felolvastad, most ettől lehet, hogy nem indulnak el tömegek.
Igen, valahogy
a Bécsi Művészetek Házában.
Az, hogy lassan visszatartva, azt neki se lehet mondani. Megyek, megnézem a lassan visszatartvát.
De miért azt ki lehet mondani, hogy megyek, megnézem a ledaráltak eltűntemt, én se tudom kimondani. Azt mégis hányan járunk és nézzük.
Jó, rendben van, elfogadom az ellenérvedet.
Az a vicces, hogy a lassan visszatartva, ez Szőlősi Mátyás darabja, legalább 3 címváltoztatáson ment keresztül, és ez lett a végeredmény, és azt én belátom, hogy még ezzel még mindig lehet dolgozni egy kicsit. Akartam mondani, hogy lehet, hogy ettől még nem indulnak el tömegek, aminek nem csak az az oka, hogy a címek egy kicsit olyan rosszkedőek, vagy fádak, vagy olyan, nem tudom, mattok, hanem az is, hogy ugye ez egy hozzáférhetetlen kötetben van, ami szakmai körben osztjuk szét, és most azt a változtatást tettük, és ez tulajdonképpen a legfontosabb idén, hogy ezeket a darabokat más, jobban ismert, vagy már játszott darabokkal együtt tárgyaljuk tematikus beszélgetések keretein belül. Tehát aki az utcáról bejön, és mondjuk a Szőlősi Mátyás lassan visszatartva című darabjának a vitájára betéved, ő azt fogja találni, hogy a verses drámáról beszélünk éppen, annak a létjogosultságáról, a reneszánszáról és ilyenekről, és hogyha már látott Térei darabot, vagy Szálinger darabot, akkor be tud kapcsolódni ebbe a társalgásba. Tehát így akartuk egy kicsit szélesebb körnek az érdeklődését felkelteni. A Bányavirág című darabot az esélyteleneknek szentelt szakmai beszélgetésen, tehát tulajdonképpen ilyen szociografikus színdarabokról lesz szó, amik az életnek kimondottan a sötét oldalával, tehát szociálisan sötét oldalával foglalkoznak. Ebben a Katona József Színház cigányok előadásáról is szó lesz például. Csak azért mondok példákat, hogy látszódjon az, hogy tulajdonképpen most egy ilyen szélesebb merítésről van szó, és tényleg azt reméljük, hogy többen be tudnak kapcsolódni ettől. És a Juhász Kristóf darabja pedig, na most lehet, hogy ettől se indulnak el tömegek Pécsre, az apokaliptikus világképű színdarabokról, mert most ez is egy vonulat, tehát létezik egy ilyen a rossz közérzetet kimondottan világ végében feloldó daraboknak egy
serege. És létező dolgokkal foglalkoztunk.
Tehát most létező dolgokkal foglalkozunk, és ez.
És emellett lesz felolvasó színház, ahol azért már ismertebb szerzők műveit.
Igen, ez hagyományosan ez a felosztás, hogy a délutánonként felolvasó színházak vannak, egyszerűen rajongással fogad a közönség. Komolyan, ez nagyon megható, hogy milyen sokan vannak, mennyire tetszik az embereknek ez az egészen fura színházi forma, hogy színészek papírral a kezükben tökben felolvasnak szöveget, aminek az a tétje vagy kérdése ennek az akciónak, hogy ez a szöveg az valami módon így, ilyen kevéssé látványosan meg tud-e elevenedni, vagy sem.
Úgy tűnik, hogy ez sikeresen visz a bemutató felé is, mert viszonylag gyakran előfordul, hogy felolvasás után a darabot színházműsorra tűzés bemutatja. Láttam, hogy lesz most Prága főpályaudvar.
Így van.
A pécsiek játszanak, amit azt hiszem tavaly ott felolvasó színházban.
Igen, vagy tavaly előtt. Igen, ez statisztikailag sokkal gyakoribb, mint a kötetre, mert egyszerűen a szűkebb körben terjed, és kevésbé attraktív talán nyomtatott szövegről beszélni, de a felolvasó színház megmutatja a betévedő színházi embereknek is. Jobban megcsillantja talán egy darabnak a teátrális erényét.
Hát akkor eredményes munkálkodást kívánnék, ha nem évad végén lennénk, amikor hát inkább pihenjenek a dramaturg hölgyek is. Aha. Meg a kedves hallgatók is. Köszönjük szépen a figyelmet. Faragó Zsuzsa és Radnai Anna Mária volt a vendégem. Stuber Andrea voltam az Ahol hely van műsorában. Viszont hallásra!